mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Kedves hallgatóink, ismerkedjünk meg azzal, akit Anyaszentegyházunk a mai napon példaként állít elénk.
Napszentje rovatunkban Földiné Éva, ceglédi önkéntesünk, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéről beszél.
Július 16-a, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe. A kármelitáki védasszonya az ábrázolásokon egyik karján a kis Jézust tartja, másik kezével a skapulárét nyújtja. A skapuláré gyakran a kisded kezében is ott van. Kármelita templomokban és más templomok mellékoltárain is gyakran látható. A Szentírás több helyen megemlékezik a Kármelhegyről, ahol Illés próféta élt és védelmezte a hit tisztaságát. Olvashatjuk a Királyok első könyve 17-től 19. fejezetében. A Kármelhegy a földközi tengernél egy 20 km hosszú hegyhát a földközi tenger és Jizreel síksága között, a Kison patak mellett. Legmagasabb pontja 552 méter. Már a kőkorszakból is ki lehet rajta mutatni település nyomát. Barlangjaiban 25 egész csontvázat és sok egyéb antropológiai szempontból értékes töredéket találtak. A IV. Században Kármelt Zeusz szent hegyének nevezték. Illés proféta viszont Jahvénak mutatott be itt áldozatot. Illés barlangját a jelenlegi kolostor alatt, illetve templomában mutatják a látogatóknak. Az egyházatyák a hegyet szépsége, termékenysége, ősisége, Illés győzelme miatt Szűz Mária jelképének látták. Sok remete élt a hegyen, majd a 12. században rendet alapítottak itt azzal a céllal, hogy a szűzanya oltalmában szemlélődő életmódot folytassanak. A tengerről felszálló felhőben, mely Illés idejében a megmentő esőt hozta, a szűzanya előképét látták. Ez szintén a Királyok első könyve 18. fejezet 44. versében találjuk. Így jött létre a kármelita rend. Stock Szent Simon 1251. július 16-án részesült a skapulári látomásában. A hagyomány szerint a szűzanya angyalok és szentek kíséretében jelent meg a rendfőnöknek, és átnyújtotta neki a skapulári nevű váruhát azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, és a halálát követő szombaton kiszabadul a tisztító tűzből. E kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak érem változatát viseli, és a Kármelhegyi Boldogasszony oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. A Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletét azok a szerzetesek hozták magukkal Európába, akik a szaracénok elől menekülve kényszerültek elhagyni ősi remeteségüket. Édesanyjuk, védasszonyuk ünnepét 1376-78-tól ülik a kármeliták. Pápai jóváhagyást az ünnep megtartására 5. Sixtustól kapták 1587-ben, majd az emléknapon 13. Benedek 1726-ban kiterjesztette az egész egyházra. A kármeliták házai ma is az imádság és a lelki elmélyülés helyei hazánkban és szerte a világon. Urunk, Istenünk, segítsen minket a Kármelhegyi Boldogasszonynak, a dicsőséges Szűz Máriának áldott közbenjárása, hogy oltalmazó kezétől vezetve eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mai nap szentjével ismerkedtünk meg.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sági Anikó vagyok, a Ceglédi Mária Rádió egyik munkatársa, és szeretettel köszöntöm Szecsődi Péter plébános atyát. Egy nagyon különleges helyszínen vagyunk, Izményben, nyári táborozunk, a léleképítő tábor napjait éljük meg ezen a gyönyörű helyen, óriási hőségben, nagyon sok természeti és lelki akadállyal meg kell, hogy küzdjünk, és itt kérdezzem meg Péter atyát, hogy milyen lehetőségeket nyújthat egy hittantábor a plébánosnak, a hitoktatónak, illetve a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és óvoda fenntartójának.
Minden tábor, nyilván a hittantáborok még inkább lehetőséget adnak arra, hogy közel kerüljünk a gyerekekhez. Ugyanis az iskolának elsősorban, és hát a katolikus iskolának fokozottan nem csak az a feladata, hogy tanítson. Nem csak az, hogy ismereteket átadjon. Még csak nem is az, hogy pusztán emberré formáljon, segítsen a nevelésbe, hanem hát a katolikus iskolának az a célja, hogy krisztusi keresztény embereket próbáljunk formálni, nevelni. És minél közelebb vagyunk a gyerekekhez, vagyis minél jobban a kontaktusban éljük meg, hogy mi működik bennük, milyen erők működnek bennük, milyen célok és milyen hozadék van az életükben, amit ők is sokszor teherként hordoznak, de segíteni abba, hogy ezeken átlépjenek, fölülkerekedjenek, hogy legyőzzék önmagukat, hogy bennük Jézus élhessen, ez csak akkor lehet, hogyha közel vagyunk hozzájuk. És ezek a táborok egy nagy lehetőséget adnak, és a felsoroltaknak mindegyiknek, mondjuk az intézmény fenntartónál ott a közvetítés által, mert nyilván ők nincsenek itt, de a pedagógus meg a plébános az jó, ha itt van. És én is igazából azért tartom fontosnak most már évek óta, hogy itt legyek, mert nem lehet irányt mutatni, nem lehet krisztusi úton vezetni úgy, hogy nem tudjuk, hogy azok, akiket vezetünk, azokban mi működik. Milyen erők működnek benne, milyen célok, milyen terheket hordoznak. És hogyha ezt nem közvetlen közelről látjuk, az iskolai környezet az nem mindig alkalmas erre. Itt sokkal felszabadultabbak. Hát ahogy egyik-másik odajön, és észre sem veszi, hogy az öreg plébánost letegezi. Nem veszi észre, miért? Azért, mert ő most jól érzi magát, ő most közvetlen kapcsolatban van, a nagypapáját is tegezi, tehát akkor most mi a gond? Nem is tudatosodik benne. Na de ilyenkor nyilatkoznak meg úgy, ahogyan máskor nem. A hittanórán nem nyilatkozik meg úgy, mint itt. Vagy játék közben mindenki megmutatja, hogy valójában kicsoda, micsoda. És ezt, hogyha közvetlenül tapasztaljuk, akkor tudunk segíteni neki. Első nap a focinál, hát nyilván, hogy mindenki játszik, ha sikerül, akkor örül, hogyha nem sikerül, valamit elront, akkor bosszus. És hát ezt a bosszúságot nem mindenki egyformán fejezi ki. Nos, ott vagyok velük focizni, és elhangzik valami. És akkor mondom neki, hogy te figyelj, ez tényleg így gondoltad, komolyan végig gondoltad, hogy most mit mondtál, vagy miért mondtad ezt? Szerinted egy szent keresztes így beszél? Következő alkalom megint kimondja indulatból, vagy reflexzerűen, mert látszik, hogy ez az ő életének eddig a része. De már rögtön ő veszi észre, és mondja, hogy bocsánat, atya, nem akartam. És vettem észre, hogy harmadszor, mikor megint, mert azért egy órás fociba azért harmadszor nem mondta ki. Miért? Mert figyelt. Na de hogy én nem vagyok ott köztük, akkor a jelenlét is már segít abba, hogy ő reflektáljon arra, ami számára valódi érték. Mert ez nem azért történik, mert én kényszerítem őt, hanem a jelenlét figyelmezteti őt, és például nekem ez egy kifejezett öröm volt, hogy láttam, hogy ez a gyerek, ez érték vonalon akar előre haladni. Ő törekszik. És majdnem, hogy örül annak, hogy van egy segítsége, hogy most ő neki sikerült legyőzni, és harmadszor már nem mondta ki. Kicsi siker, de kedreggeli focinak ez egy sikerélmény.
Akkor feltehetem a kérdést talán, hogy változott-e a megítélésed a táborozókkal kapcsolatosan?
Hát nem. De nem azért, mert ők nem változnak. Tehát az én megítélésem az valójában sohasem az, és nem csak a táborozókkal kapcsolatban, ez a felnőttekkel kapcsolatban, és önmagammal kapcsolatban is mindig így van, hogy soha nem vagyok megelégedett. Tehát olyan nincs, hogy én valamire azt mondhatnám, hogy na, köszönjük, eddig nem kell tovább menni, célhoz értünk. Ilyen nincs. Mindig többet és jobbat akarunk. Azért mondom, hogy nincs változás a megítélésbe, mert az én megítélésem az, hogy mindig jobbá kell legyünk. Ezért akárhol vagyunk, és az úton, lehet, hogy haladtunk előre. De ugyanúgy tovább kell haladni, vagy tehát a dolgoknak a megítélése az igazából nem az abszolút érték, mert az abszolút értéket úgyis az Isten fogja majd látni, meg megítélni. Mi azért elég töredékesen látunk. Ő majd a dolgokat. Viszont a változások, azok minden jó irányú változás öröm, de soha nem a megelégedettségnek az öröme, hanem mindig a reménység öröme, hogy akkor lehet ez még jobb is, és menjünk tovább. Tehát erre értettem azt, hogy soha, nem, tehát hogy nem változott a megítélése, mert a megítélés az, hogy jó, de még jobb kell legyen. És tavaly is, tavaly előtt is, mindig van jó, de még jobb kell legyen. Mivel így közelítem meg, és nem csak a táborozókat, meg a gyerekeket, hanem mindenkit, és mondom önmagamat is, ezért szerencsére én önmagammal se vagyok megelégedve, meg még az iskola pedagógusaival sem vagyok megelégedve. Semmivel nem vagyok megelégedve, de ez nem azt jelenti, hogy állandóan elégedetlenkedek, hanem mindig a perspektívát, mindig a többet, és ezt mindig reménységgel. Tehát soha nem adom föl, viszont soha nem adom föl. Mindig újra próbálkozok, mindig megyünk újra. Egyes emberek vannak, akik állandóan és csak visszautasításból élnek. Ott nyilván egy idő után nem föladom, hanem adok lehetőséget nekik, hogy akkor mostantól kezdve ők kezdeményezzenek, mert az én kezdeményezéseimre ők mindig nemet mondanak. Tehát, de ez mindig csak egyéneket jelent, és soha nem jelenti a közösséget.
Számomra nagy öröm az, hogy az előző évek diákjait, mármint ifiseket látom itt, és csoportoknak tartanak beszélgetéseket, és nagyon szép tanúságtételek hangoznak el, mind az ifisektől, illetve már a gyerekek részéről is. Ilyennek képzeled azt, hogy ezt a fejlődést, hogy egyszer csak egy tanuló, esetleg előlép ifisé, és tudja vezetni a többieket, még ha diák nyelven is ezen a gyönyörű szép Jézusi úton?
Minden egyénnek, és az egyénekből áll össze a csoport, van egyfajta evolúciója. Ha ez pozitív értékek vonalán történik, akkor mindig több értéket gyűjtünk össze, valósítunk meg, tehát a személyiségünk értékesebb lesz. Mivel egyénekből áll össze a közösség, a csoport, ezért nyilván, hogy az szerint, hogy az egyének milyen értéket hoznak be a közösségbe, az szerint lesz a közösség is fejlődőképes és Krisztussal együtt haladó. A fejlődést én, amit, és a reménységet, ez az egyik összetevője, hogy azok, akik már valamit begyűjtöttek, hogy azok ne csak magukkal törődjenek, hanem pont a saját tapasztalatukat továbbadva másokat is segítsenek ebbe, és nyilván egy fiatalt, egy másik fiatal, aki előbbre jár az időben az úton, az lehet, hogy jobban tud segíteni például, mint egy öreg pap. De nem azért, mint hogy az öreg pap nem többet tudna, vagy több tapasztalata lenne, hanem egy kicsit korosztályos, tehát egy néhány évvel idősebbre egy fiatalabb gyerek másként tekint, és hogyha az számára tényleg példa, és nem egy szenteskedő, most bocsánat a kifejezését, szentfazék példa, hanem egy normális fiatal, aki viszont jó példát ad, az lehet, hogy hatékonyabb, mint egy felnőttnek a kemény, vagy bármilyen, akár nagyon kedves megnyilvánulása, mert egy felnőttet ő kevésbé tud követni, mint egy korosztályos gyereket. Tehát ezek mind lehetnek ennek a fejlődésnek a állomáspontjai, csak se ők, se mi ne álljunk meg sehol egészen addig, míg Jézus haza nem vezet bennünket.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó táborozást kívánok Péter atyának.
Köszönjük szépen! Thank you.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Juhász Zoltán vagyok, a Ceglédi Mária Rádió önkéntes műsorvezetője, és a következő percekben Sági Anikóval beszélgetek, aki a Ceglédi Szentkereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda vezetője. Kedves Anikó, a vezetés szolgálata sohasem egy egyszerű feladat, de hát a Jóisten nagyobb terhet nem mér ránk, mint amennyit el tudunk viselni, és azt szeretném kérdezni tőled, hogy mennyire segít téged a mindennapokban a hited, a vezetés folyamatában, a kollégákkal, a diákokkal való kapcsolattartásban?
Mondhatom azt, hogy csak Isten segítségével lehetett ezt a 2 évet túlélni, szó szerint, hiszen a Jóisten, amikor ezt a szolgálatot a kezembe adta, illetve a vállamra tette, akkor még nem tudtam, nem tudhattuk, hogy mi vár ránk, és hát sok minden jött. Rendkívül sok ellenőrzés, amin túl kell esni, de én úgy gondolom, hogy a legnagyobb váratlan esemény ez a pandémiás helyzet, a koronavírus okozta járvány, világjárvány megjelenése az iskolánkban. És igazából én merem azt mondani, és állítom azt, hogy abban a helyzetben, amikor 2020. szeptember 4-én megkaptuk az első pozitív leleteket, onnantól kezdve csak a Jóistenben bízhattam, hiszen az egyházmegyében mi voltunk az első iskola, és országszerte is szerintem az első 10-ben benne voltunk, ahol rendkívül szünetet kellett elrendelni. Tehát teljesen ismeretlen talajon kellett megvetni a lábamat, és amikor még nálamnál sokkal okosabb és nagyobb emberek gondolkoznak azon, hogy mit kell tenni, akkor csak az imádság az, ami segít. Csak a hit, és az, hogy tudom azt, hogy a Jóisten mellettem áll azokban a döntésekben, amikor még nem tudják kimondani azt, hogy most mit tegyünk, mi legyen a következő lépés. A másik oldalnál pedig, amikor a pedagógusokért kellett izgulni, hogy jaj, milyen tüneteik lesznek, súlyosbodik, vagy nem. Ott is az imádság erejére számíthattam, illetve számíthatunk azokkal, akik megélték a hitüket azokban a pillanatokban is, és én úgy gondolom, hogy az imádságaink meghallgatásra leltek, mert nagyon enyhe tünetekkel átvészelték a kollégák a betegséget, és mondhatom azt, hogy ezek az imádságok, amelyek feléjük szálltak a Jóisten kegyelméért, ezek meghallgatásra leltek, hiszen az iskolák nem szenvedett veszteségeket. Hála Istennek nem vesztettünk pedagógust, nem vesztettünk szülőt, a gyerekek is jó egészségben voltak, és én úgy gondolom, hogy nagyon rugalmasan kezelték ők is, és mi is az online időszakot.
Tehát akkor mondható, hogy az iskolának sikerült a hit fegyverzetét magára öltenie. A gyerekeknek hogy sikerül, miben tud többet adni egy egyházi iskola szerinted, mint egy állami iskola? Mi az, amivel fel tudjátok őket készíteni a világ kihívásaira?
A lelki nevelés az, mondhatom néhány szóval, amivel mi pluszt adunk. A lélek. Megmutatjuk azt, hogy a lélek milyen szép úton tud fejlődni, hogyha elindul Krisztus után, és hogyha elkezdjük a hétköznapokat Jézusi módon élni, akkor tényleg észreveszünk az értékeket, amelyek nem biztos, hogy a társadalom értékei, mert ebben is különbözünk a világi iskoláktól, és mondhatom azt talán a társadalomtól is, mert mi tényleg értékként kezeljük a szeretetet, az egymás iránti tiszteletet, hűséget, segítőkészséget, és mindent, ami a hétköznapokban kell ahhoz, hogy Krisztusi úton haladjunk. Ez nem nehéz kimondani, viszont annál nehezebb gyakorlatban megvalósítani, hiszen mondhatom azt, hogy ezek az értékek, ezek egyediek. Viszont a visszajelzések a középiskolából erősítik azt, hogy igen, megéri megharcolni a hétköznapokat, hiszen a gyerekeink helytállnak, és a helytállás mellett a középiskolák kihangsúlyozzák pont ezeket az értékeket, amiket felsoroltam, hogy a gyermekeink, akik elhagyják az iskolát, segítőkészek, ott vannak a közösség központjában, bizalommal vannak tanáraik és diáktársaik iránt, és a szeretetük az kihat a családi életükre is majdan.
Tudom, hogy számtalan lehetőséget ragadtok meg a gyermekek lelkének, hitbéli erejének a gyarapítására. Nem tudom, hogy van esetleg valami olyan program, lehetőség, ami a legjobban a szívedhez kötődik itt az elmúlt években, aminél talán a legjobban látható, vagy a legjobban elérhető egy gyermeknek a lelke.
A gyerekek lelke az olyan, mint egy tiszta üvegkristály, amelyre néha szennyeződések kerülnek. És ezeket a szennyeződéseket nem biztos, hogy észrevesszük a tanítás során, ezért én úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy iskolán kívül is meglegyen a kapcsolatunk a gyerekekkel. Erre nagyon jó példa például a táborozások, a léleképítő tábor, ami a hit építését tűzte ki célul a gyerekekben. Megmutatni azt, hogy nem szégyen az hitten táborban részt venni, hanem egy idő után egy gyönyörű szolgálattá nőheti ki magát. Vagy a másik dolog, nagyon-nagyon szeretem a lelki napokban a közös zarándoklatokat, amikor elindulnak az osztályok, és különböző feladatokat élnek át együtt a Biblia történeteink keresztül, és ez egy olyan másik oldalát mutatja meg egy-egy gyereknek, ami biztos, hogy nem mutatkozik meg egy tanítási óra keretében. De mondhatom azt, hogy még számos olyan dolog van, például az égmadarai énekkar, amiben a nyolcadikos fiútól kezdve a kis másodikosig ott vannak, de ott vannak a pedagógus kollégák is. Együtt tudunk énekelni. Ha valakik együtt tudnak énekelni, összhangban vannak, ez az összhang meg fog mutatkozni az iskolában is. Tehát számtalan olyan terület van az iskolán kívül, a tanítási órán kívül, ahol a gyerekek lelkét, hitét, életét lehet építeni.
Tudom, hogy egy vezető mindig tervezés kattognak a kis fogaskerekek a fejébe, illetve a Szentlélek mindig sugalmaz valamit. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Miben szeretnétek esetleg megújulni, nagyobb hangsúlyt fektetni rá?
Úgy érzem, hogy megint nagy fába fogom vágni a fejszémet, de ez a fa, mondhatom azt, hogy Krisztus keresztje, a szeretet jelképe. A gyerekeket az iskolában meg tudjuk fogni, magunkkal tudjuk vinni. A nehézségünk a szülői háttér, ami nem mindig elfogadó, nem mindig biztosítja azt, hogy a gyerek kellőképpen oda tudjon figyelni Krisztusra. Én célul tűztem ki, hogy a következő években a szülőket is egy kicsit szeretnénk megfogni, és egyre jobban behívni az iskola életébe, lelki életébe. Szeretném, hogyha megindulna az evangelizáció. Először egy kicsit világiasabb hangulatban, aztán utána később, amikor megszerették a szülők, megértették az egyszerűbb szavakat, utána lehet esetlegesen jobban belevinni őket az evangéliumba, azokba a szavakba, amiket Krisztus mond, amiket a gyerek hall tőlünk. És akkor így talán otthon is meggyúlnak majd a kis mécsesek, és együtt le tud ülni a család imádkozni.
Mondtad, hogy a szülőket beszeretnéd vonni jobban kicsit az iskola életébe. Gondolom ezen keresztül egy kicsit az egyházközség részévé tenni őket, hogy az egyházközségtől milyen segítségekre számíthatsz ebben.
Igazából mondhatom azt is, hogy az egyházközség felé is az ébresztő órát meg kell, hogy nyomjuk. Mert ha van egy katolikus iskolája az egyházközségnek, akkor szimbiózisban kellene élni a kettőnek együtt. És én úgy érzem, hogy ha olyan programokat tudunk szervezni, amiben az egyházközség családjai levonhatók, akkor a többi család is szívesen fog majd hozzánk jönni. Gondolom kíváncsi vagy, hogy esetlegesen milyen programokra gondolok. Például apukáknál az eukarisztia évében egy borkóstoló milyen jó lenne. Néhány igével párhuzamban egy-két ceglét környéki bort bemutatni. Anyukák esetében divat volt a pandémia idején a kenyérsütés. Miért ne hívhatnánk össze őket, vagy miért ne csinálhatnánk egy kenyérsütő versenyt, és ott megmutathatnák egymásnak egyrészt a kenyérsütési tudományokat, másrészt megint csak az eukarisztiára hivatkozva, Krisztus életét is bevihetnénk ebbe az oly világias dologba. És innen lehetne tovább épülni, és bevinni őket egyrészt a templomba, misékre, és magába az egyházközség életébe is.
Én nagyon szépen köszönöm, Anikó, hogy ezt megosztottad. A szolgálatodhoz és a terveidhez nagyon sok erőt, és a Jóisten áldását kérem.
Nagyon szépen köszönöm, és mondhatom azt, hogy a mélyből kiáltok hozzád, Uram. Minden napom így kezdődik, és csak arra tudom biztatni a Mária Rádió hallgatóit, hogy soha ne felejtsék el, hogy Jézus Krisztus ott áll mellettük minden nap.
Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a napindító mai műsora. Elköszön a ceglédi stáb nevében Szelényi Péter, de maradjanak velünk és hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.